Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 125. Zsoltárunk első versét énekeljük el. A 125. Zsoltárunk első versét. A 125. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Akik bíznak az Úristenben, nagy hiedelemmel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az 512. dicséretünket keressük elő, az 512. dicséretünket, és ennek első három versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét János apostol jelenésekről írt könyvében, az 5. részben, a 6. verstől a fejezet végéig leírt szakaszból. Jelenésekről írt könyv 5. része, 6. versétől így olvassuk Isten igéjét. És láttam a királyi szék és a négy élőlény közt és a vének közt egy bárányt állni, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 szeme volt, mi az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. És eljött, és elvevé a könyvet,
a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És mikor elvevé a könyvet, a négy élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, és nyelvből, és népből, és nemzetből. És tettél minket a mi Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám és hallám a királyi szék, az élő lények és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10000-szer 10000 és 1000-szer 1000 volt, nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, dicsőséget és áldást. Sőt, hallottam, hogy minden teremtett lény, mely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a négy élőlény ezt mondta, ámen. És a 24 vén leborult, és imádta az örökkön örökké élőt. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét, most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos látni, hogy imád téged a mennyei trón körül lévők serege. Olyan csodálatos látni, hogy a mennyei angyalok hódolnak neked, és olyan csodálatos látni, hogy az egész teremtett világ minden tenéket hódol. Szeretnénk mi is beállni ebbe a hatalmas hódoló tömegbe, és magasztalni, dicsőíteni téged. Méltó vagy, hogy védj tisztességet, áldást, dicsőséget és hatalmat örökkön örökké. Úr Jézus, kérünk téged, hogy a te szent lelked által legyél most itt közöttünk. Áld meg a te ígédet szívünkben, életünkben, és add meg, hogy gyümölcsöt teremhessünk minnyájan a te dicsőségedre. Hadd látszódjék meg, hogy ígéd által munkálkodsz a szívünkben, az életünkben. Hadd lássa meg a körülöttünk élő világ, hogy mi a te gyermekeid vagyunk. Kérünk téged most arra, hogy segíts ebben az órában rád figyelni, és hitáltal befogadni a szavadat. Te magad légy, aki hitet adsz a te ígéd iránt a szívünkbe. Kérünk téged arra, hogy rombold le a hitetlenséget, az önzést, és add meg, hogy beléd kapaszkodhassunk, rád bízhassuk magunkat, egészen a tiédé válhasson a szívünk, az életünk. Kérünk téged, hogy vonj magadhoz bennünket ebben az órában. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehet ez a kis gyülekezet, és köszönjük, hogy együtt lehetünk mindazokkal, akik a mai napon odaállnak a téged dicsőítő hatalmas táborába. Hadd illeszkedjünk bele, mint annak egy kis része, és hadd mondjuk velük együtt, dicsőség és áldás adassék te néked. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 172. éneket, de mielőtt ezt elénekelnénk, egy új szokást szeretnénk bevezetni, nevezetesen azt, hogy a heidelbergi KT-nak, református egyházunk hitvallási iratának egy-egy vasárnapra szóló szakaszát Gondnop testvérünk, Pauk János testvérünk felolvassa nekünk. Most helyünket elfoglalva hallgassuk meg az első úrnapját.
Remélem hagyományteremtő alkalomhoz, hogy azért nagyon egyetértek gyülekezetünk vezetőségének ezzel a döntésével, hogy a heidelbergi KT vasárnapról vasárnapra esedékes egy-egy részét, úrnapi részét felolvassuk, mert sokszor találkozunk azzal a hétköznapi életben, egymás közötti beszélgetésben, az ige értelmezésben is, hogy olyan dolgokon vitatkozunk, sokszor beszélgetünk, ami, hadd mondjam így, nem kérdés. Nem kérdés, mert a KT-ban annak idején megtanultuk. Most itt a mi gyülekezetünkben azért is fontosnak találom, mert nagyon sokan vannak olyanok, akik hát egyrészt vagy régen konfirmáltunk, vagy pedig talán nem is konfirmáltak, mert más felekezetből járnak ide hozzánk lelkesen, és ezzel a KT-ra irányítanánk a figyelmet, és odahaza is a régit elővenni, vagy megvásárolni az iratterjesztésbe, mert alapvető dolgokról van szó. És még annyit, nem csak azért van alapvető dologról szó, ezt most mi nem fogjuk vasárnaponként felolvasni, hogy a kérdések milyen bibliai alapokon nyugszanak. Tehát nem csak egy elmondott és felolvasott szövegről van itt szó, amit valahol valaki valamikor rendkívül nagy egyességben leírt, mert ezek mind a Biblia alapvető igény alapszanak, és azt hiszem, hogy ha ezt a részt veszük különösen fontosnak, és odahaza asztalon lesz a heidelbergi KT, és ráérő, vagy éppen erre szentelt óráinkban ezeket a bibliai helyeket fellapozzuk, és harmóniában összevetjük a leírt szöveggel, rádöbbenünk, hogy micsoda bölcs, és a Bibliával 100%-ig harmóniában lévő alapokon nyugszik a mi hitünk, és ennyi bevezető után hadd olvassam fel az első úrnapra eső két kérdést. Az első kérdés, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Erre a felelet, az, hogy mind testemből, mind lelkemtől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt, inkább mindenek az én üdvösségemre kell, hogy szolgálnia, ezért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készítesz arra, hogy ezután ő neki éljek. A második kérdés, hány dolgot kell tudnod, hogy a vigasztalással boldogul élhess és halhass? Erre a felelet, 3. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszor, hogy mi módon váltatott meg minden bűnömtől és nyomorúságomtól. Harmadszor, hogy milyen hálaadással tartozom Istennek e megváltásért. Köszönöm szépen!
Most igehirdetésre készülődve a 172. dicséretünket énekeljük. A 172. számú dicséretünket, amelyik így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levele 5. részéből, a 23. verstől a fejezet végéig. Az Efézusiakhoz írt levél 5. részében, a 23. verstől ezt olvassuk. Mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítva a víznek feredőjével az íge által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházát. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapon római katolikus felekezet fejének temetése kapcsán beszéltünk arról, hogy kicsoda az egyház feje. Megérthettük, hogy az egyháznak, Isten kiválasztott népének egyetlen feje volt, van és lesz, és ez az Úr Jézus Krisztus. Ahogy itt olvastuk az írásban, Krisztus feje az egyháznak. Ma azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan viszonyul Jézus Krisztus a fő az ő egyházához, az ő testéhez. A legalapvetőbb tanítás, amit Pál apostol itt a szívünkre helyez, Jézus Krisztus szerette az egyházat. Szerette a maga testét. Az Úr Jézus Krisztusnak a szeretete örök szeretet, mivel ő maga örök Isten. A szeretete is örök. Ennek a szeretetnek, ami ő benne van, az ő teste iránt, ami az egyház, ennek a szeretetnek a kifejezésére Pál apostol az agapé szót használja. Ami a legmagasabb rendű, legtökéletesebb isteni szeretetnek a szava Pál apostol szótárában. Jézus tehát ezzel a legtökéletesebb, legerősebb isteni szeretettel szereti az ő testét, ami az egyház. A választottak nagy tömege. Testvérek, ez olyan tény, amit újra meg újra az eszünkbe kell idézni. Eszünkbe kell idézni, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni. Jézus Krisztus szereti az ő testét, az ő népét. Jézus Krisztus az, aki újra meg újra eszünkbe idézi, és emlékeztet erre bennünket, ma is, itt is. Ő szereti az ő testét, ami az egyház. És Pál apostol testvéreim ezt a szeretetet aztán úgy írja le előttünk, mint aminek nagyon gyakorlati, nagyon kézzelfogható megnyilvánulásai voltak, vannak és lesznek az egyház, a Krisztus teste életében. Nézzük testvérek azt, hogy az Úr Jézus Krisztus teste iránti szeretete először is abban nyilvánult meg, hogy önmagát adta a testéért. Így olvastuk az írást. Önmagát adta a testéért, az egyházért. Jézus Krisztus nem valamit adott az egyházért, az ő népéért, az ő testéért. Megtehette volna talán azt is, hogy valamit ad. De az apostol azt mondja, hogy önmagát adta, az ő életét adta, önmagát áldozta fel az ő testéért. Testvérek, Jézus Krisztusnak a teste iránti szeretetét nem ilyen kedves mosolyokból, gesztusokból, barátságos integetésekből lehet leolvasnunk, hanem a kereszten függő, véres összetört Jézus Krisztusról. Az ő áldozatáról olvashatjuk le, testvérek, azt, hogy ő szereti az ő testét, az ő népét. És azt is leolvashatjuk, hogy ez a szeretet egy halálos szeretet. halálos szeretet, amely nem merül ki szavakban, hanem cselekedetben és valóságban jelenik meg. Ennél világosabban, kézzel foghatóbban az Úr Jézus Krisztus nem fejezhette ki azt, hogy mennyire szereti az ő testét. Ő nem egy diktátorként áll velünk szemben, aki úgy feje a testnek, ahogy egy diktátor feje egy államnak, és mint egy istenként áll a nép élén, és mindenkinek megmondja, hogy most mit gondoljon, és mit csináljon, és mit higgyen. Jézus Krisztus önfeláldozó úrként áll az ő népének az élén, és ez az önfeláldozása a kereszten látható mindnyájunk számára. Testvérek, ez azt is jelenti, hogy mi, ha a választottak között vagyunk, és erre már ráébredtünk, és Jézus Krisztus megváltónak és Urunknak valljuk, akkor mi voltaképpen fürdünk az Úr Jézusnak a szeretetében. Fürdünk az Úr Jézusnak a szeretetében. Ő ezt ránk árasztja. És abban teszi, újra mondom, legkézzel foghatóbbá, hogy meghalt értünk. Meghalt értünk. Ha elfelejtenénk azt, hogy ő mennyire szeret bennünket, ha megkérdőjeleződne a szívünkben, hogy szerete bennünket, mindig emlékezzünk vissza az Úr Jézusnak az áldozatára. Onnan újra meg újra leolvashatjuk, hogy mennyire szeret. És hogy igazán el ne felejtsük, az Úr Jézus még egy sákramentumot is adott nekünk, az úrvacsora sákramentumát. Amikor azzal élünk, akkor szinte érzékelhető módon a szemünk elé állítja, hogy újra emlékezzünk arra az áldozatra, arra az egyetlen és tökéletes áldozatra, amelyben megmutatta, hogy mennyire szeret bennünket. Magát feláldozva értünk az ő testéért. Az egyház, a Krisztus teste soha, testvéreim, soha nem feledkezhet el arról, hogy ő így szeret bennünket. Még azt olvastuk a Jelenések könyvében, hogy ott állnak a mennyei dicsőségben azok a különböző lények, személyek. És ők is Jézus Krisztust, mint megölöttet magasztalják, mert még a mennyben is láthatók az Úr Jézusnak a sebei, látható az, hogy ő olyan halálos szeretettel szerette a népét, amilyennel. Az egyház soha nem felejtheti el. A választottak itt lévő része sem felejtheti el, hogy az Úr Jézus így szeretett bennünket. Önfeláldozóan meghalt értünk. Most testvérek, ezt is szeretném aláhúzni, hogy akkor ezekről beszélek, hogy Jézus szereti az egyházat, akkor nehogy arra gondoljunk, hogy Jézus valami olyasmit szeret, ami tőlünk, itt lévő emberektől teljesen idegen. Ha azt mondanám a testvéreknek, hogy a kereszt fiam szereti a mazsolát, azzal nem sokra mennének. Nekünk ez nincs sok közünk. De amikor azt mondom, hogy Jézus szereti az egyházat, akkor mind azokat, akik itt az ő testéhez tartoznak, mindazok érezhetik és tudhatják, láthatják, hogy jó az Úr, szeret engem is az Úr, szeret minket az Úr, akik itt vagyunk, mint az ő testének a tagjai. Az Úr Jézusnak tehát ez az első dolga, amiben megnyilvánította azt, kinyilvánította azt, hogy szeret bennünket. Önmagát áldozta fel, értünk. Azonban az apostol tovább lép, és azt mondja, hogy az Úr Jézus önmagát adta, hogy megszentelje az ő testét. Az Úr Jézus áldozatának a célja az volt, hogy megszentelje az ő testét, és ezt a célt el is érte. Egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Ezért az egyháznak az ismérve az, hogy szent, mondjuk a hitvallásban is, hiszem a szent, keresztény anyaszent egyházat. Szent az egyház. Jézus Krisztus elkülönítette minden gonosztól, minden tisztátalanságtól, minden bűntől, minden mocsoktól, és magához csatolta megszentelte az ő testét. Alkalmassá tette arra, hogy vele legyen közössége. Nem csak a földön, hanem majd a mennyben is vele közössége lehessen. Az Úr Jézus nem értelmetlenül halt meg, vagy nem eredménytelenül halt meg, mert elérte azt, amiért jött. Megszentelte az ő népét. Ez nem azt jelenti, hogy az Úrnak a népe, az Úr teste, az ő gyülekezete abszolút perfekt és tökéletes volna. Hibátlan. Még nem az, de mégis szent. Már egészen elkülönítetett Jézus Krisztus által minden mocsoktól, szenytől, bűntől, vétektől, és egészen az övé, egészen a Krisztusé. Az pedig, testvérek, hogy ez a szentség látható és egyre szembetűnőbb legyen, úgy éri el a Krisztus, hogy megtisztítja az ő testét. Ezt olvassuk itt az írásban. Megtisztítja. Úgy bánik az ő testével, az ő népével, mint hogy mi bánunk a saját testünkkel, hiszen amikor egy nap végére érünk, lemossuk magunkról a piszkot. Megtisztulunk mindattól, ami beszennyez minket, ami még beteggé is tehetne minket. Jézus Krisztus is folyamatosan, ma is dinamikusan tisztítja az ő testét, az ő népét. Minden mocsoktól, minden bűntől megszabadítja. Ez a megtisztítás, azt mondja az apostol, hogy az ige fürdőjében történik. Az ige fürdőjében. Az ige az Istennek a beszéde, amelyben benne van a lélek, a szent lélek. Amikor az megszólal, tehát megszólal az ige, akkor az olyan, mintha beállnánk a zuhany alá, vagy belemerülnénk egy fürdőkádba. A lelkünket tisztogatja az Úr az ige fürdőjében. Jézus Krisztus is beszélt már erről a tanítványainak, azt mondta nekik, hogy ti már tiszták vagytok azon beszédek által, amiket szóltam nektek. Jézus a beszédei által tisztogatta akkor is, meg ma is az ő népét. Az ige által szól hozzánk, és ilyenkor mosogat bennünket is, testvéreim. Feltárja a bűneinket például. Feltárja a bűneinket. Rámutat arra, hogy mi az az ő népének, az ő gyermekeinek az életében, ami nem tetszik neki. Ami az akaratával szemben áll. Az ige által ugyanakkor bűnbánatra is juttatja az embert, az ő népének tagjait. Hogy az meglássa, hogy ez rossz az életemben, vagy az életünkben. Ettől meg kell szabadulnunk. És az ember bűnbánatot tart, bocsánatot kér, és odaszánja magát az Úrnak a követésére, a fő akaratának a teljesítésére. Az ige által mutatja meg nekünk, ha az ő népe tagjai vagyunk, mit akar tőlünk ő. És az ige által erősít is meg bennünket, hogy végre tudjuk hajtani, amit ő mond nekünk. Így módon, testvérek, az ige által folyamatosan tisztítja Jézus Krisztus az ő megszentelt testét. Azt akarja az Úr Jézus, testvérek, hogy az ő népe, az minden szempontból az egyes tagoknak a belső világa, az erkölcsi élete, a hite, a gondolkodása, az életvitele mind tiszta legyen, az ő akaratával összhangban álljon. Itt már megértjük, testvérek, hogy milyen nagy baj, hogyha valahol nem szól az ige. Ha valahol nem szól az ige. Ez olyan, mint amikor meg akarnánk mosdani, és nem jön a csapból a víz. És ott vagy maradunk piszkosan, szennyesen, mocskosan. Nagyon nagy probléma, hogyha egy református gyülekezetben nem az ige szól, hanem mondjuk emberi bölcselkedések hangzanak el. Mert nem az emberi bölcselkedések által teszi Jézus tisztává az ő benne hívő embereket, az ő népét, az ő testét, hanem az ő igéje által. És azt is megértjük itt, testvérek, hogy milyen nagy mulasztás a részünkről, hogyha mi nem tesszük ki magunkat az igének. Mondjuk nem veszük a kezünkbe a Bibliánkat. Vagy nem megyünk el a gyülekezetbe, mondjuk egy istentiszteletre, vagy bibliórára, vagy egyéb alkalmakra, amikor megszólal az ige, és tisztulhatnánk. Tisztulhatnánk, de nem, mi azt mondjuk, hogy nem, hát ez, nekem erre nincs időm, nekem fontosabb dolgaim vannak, nincs hozzá kedvem, minek, és egyéb ilyen dolgokat gondolunk, vagy mondunk is. Az olyan testvérek, mint hogyha nem fürdenénk meg. Egyre mocskosabbak leszünk. És észre is vehetjük, testvéreim, hogy ha nem tesszük ki magunkat az ige fürdőjének, akkor a képzeletvilágunk, a gondolatvilágunk, a beszédünk, az egész életünk megtelik Istennek nem tetsző dolgokkal. Egyre szennyesebbek vagyunk. Lehet, hogy mi nem vesszük észre egy darabig, de más érzi a szagunkat, mert büdösek vagyunk. Lehet ilyen sajnos testvérek, lehet ilyen hívőkkel találkozni. Ők nem érzik ezt a szagot, megszokják, de a körülöttük élő és tisztaságban élő hívő testvéreik érzik a szagukat. Oda kell mennünk, testvérek, hogyha az ige fürdője elkészítette, akkor merüljünk már bele. Éljünk vele. Ott van előttünk a Szentírás. Hadd szóljon belőle az Úr hozzánk. Ott vannak a gyülekezetünkben, vagy más gyülekezetekben is tiszta igei alkalmak. Menjünk, merüljünk bele az igébe. Jézus Krisztus hadd tisztogassa a mi gondolkodásunkat, a mi hitünket, a mi egész életünket, egész valónkat. Ha már megszentelt, hadd mosogasson meg. Az Úr Jézus azonban, testvérek, nem csak megtisztítja az ő megszentelt népét, hanem még két dolgot említ itt az apostol a szakaszunkban, ezekben most külön nem tudunk belemélyülni, de csak megjegyzem és utalok rá. Két rendkívül szép kifejezést mond a 29. versben, azt mondja, hogy az Úr Jézus táplálgatja és ápolgatja az ő népét. Az ő testét táplálgatja és ápolgatja. Pont úgy bánik az ő népével, mint hogy mi a sajátunkkal, mert mi is a saját testünket ápolgatjuk, táplálgatjuk. Szerető gondoskodással övezzük, gyengédek vagyunk saját magunkhoz. Az Úr Jézus is ugyanígy bánik az ő népével. A legapróbb részletekre kiterjed a figyelme, és az ő népének, az ő testének itt lévő részét is folyamatosan ápolgatja, táplálgatja. Az eredeti szöveg szavaiba benne rejlik az a kép, ahogy a kotlós a tojásain ül, és melengeti őket, hogy kikeljenek szépen. Így az Úr Jézus is szinte, hogy körülveszi az ő népét, az ő gyermekeit, egy kotlós, ott van fölöttük. És mindenről gondoskodik, amire szükségük van. Erről azonban most nem kívánok részletesebben beszélni, hanem tovább lépünk, testvérek, mert az Úr Jézus szeretetének a megnyilvánulása nem csak az, hogy ő föláldozta magát az ő népért, és nem csak az, hogy ezt a népet megszentelte és tisztogatja is, hanem az, hogy önmaga elé állítja dicsőségben az ő testét. Önmaga elé állítja dicsőségben az ő testét. Az, hogy meghalt ért az a múlt. Az, hogy ezt a megszentelt népét tisztogatja, ez a jelen. És a jövő az, hogy önmaga elé fogja állítani az ő testét dicsőségben. Ezt is szeretetből teszi az Úr. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy ha belegondolunk, hogy azokat az embereket, akikre azt mondja a római levélben a Szentlélek, hogy szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, hogy hiányzik belőlük minden isteni vonás, sőt, démoni vonások vannak rajtuk, ezt a népet Jézus megtisztítja, megszabadítja, és végül az Istennek a dicsősége fölragyog ugyanezeken az embereken. És ott fog állni majd ez a hatalmas tömeg, amelyiket a világ kezdetétől fogva annak utolsó pillanatáig gyűjt magának a Krisztus. Ott fog állni előtte ez a tömeg, és áttündöklik rajta, átragyog rajta az ő fejének, Jézus Krisztusnak minden tökéletes vonása. az ő szentsége, az ő tisztasága, az ő szeretete, az ő békessége, az ő öröme, minden, ami az övé, az ő testéjé lesz. Fölragyog az ő testén az ő dicsősége, az ő doxája, hogy az eredeti szöveg mondja. Itt a földön az ő népe sokszor úgy tűnik, hogy ilyen rongyos, ráncos, szeplős, és sok hibával terhelt, és az is. Itt a földön még nem állhat az egyház a maga teljes dicsőségében, Krisztus előtt. De ott, amikor megérkezünk az új égre és az új földre, ott lesz a Krisztus, és vele dicsőségben együtt lesz az ő teste, az ő népének minden egyes tagja. Nincsen nyelv, mely elbeszélhetné, nincs szó, amely kifejezhetné az Úr testének akkori pompáját, szentségét, fedhetetlenségét, makulátlanságát. Martin Lloyd-Jones így beszélt erről, ha fogalmazhatunk így, a kozmetikus befejezi munkáját az egyházon. A tökéletes masszázs nyomán az utolsó ránc is eltűnik, üdének látszik, mint aki fiatalsága virágában van. Arca piros, bőre makulátlan, nyoma sincs rajta foltoknak vagy ráncoknak, és ilyen is marad mindörökké. Az Úr Jézus szereti az egyházat, és ezt a szeretetét megmutatta abban, hogy önmagát áldozta érte, hogy megszentelje az ő népét, és elválaszza minden tisztátalanságtól, a sátán minden hatalmától, és magához kösse ezt a népet. Ezt a népet szeretettel tisztogatja, mellette még ápolgatja, táplálgatja is. És végül magához veszi dicsőséges állapotban az ő egyházát. Mindebben az ő szeretetét teszi kézzel foghatóvá az ő népe tagjainak, azoknak is, akik most itt vagyunk. Testvérek, megértjük mindebből, hogy az Úr Jézus folyamatosan dolgozik az ő népén. Nem úgy van az ő népe, hogy egyszer Jézus csinált velem valamit, aztán utána nem csinál velem semmit. Az Úr Jézus szeretetével folyamatosan dolgozik a Krisztus testén azokon is, akik itt vannak ebből a testből. Rajtuk is. Folyamatosan dolgozik. És ha kérdezzük, hogy miért dolgozik így, miért törődik velünk így, akkor Pál apostol azt mondja nekünk azért, mert mi az ő teste vagyunk. És itt azt mondja az apostol, ez egy nagyon nagy titok, egy nagyon nagy rejtély, hogy mint lehetséges ez. Nem tudom, de tudom, hogy Krisztus egy az ő testével. A főt nem úgy kell elképzelnünk nékünk, hogy ez valahol távol van a testtől. Hanem a fő együtt van a testével. A fő egy a testével. Ez egy hatalmas rejtély, mondja az apostol. Felette nagy titok ez. Lelepleződött ez a titok, mert már Isten megmondta a Genezis könyvében, megmondta már ott az ember teremtésekor, hogy lesznek ketten egy testé. Pál azt úgy érti ezt az ígét, hogy ott már az a Krisztusról és az ő népéről szólt, nem csak Ádámról és Éváról. Ez egy felette nagy titok, hogy egy férfi hogyan lesz egy-egy nővel, de még ennél egy még nagyobb titok, hogy hogyan egy Krisztus az ő népével. De egy. Nem csak egy-egy hívővel, velem vagy veled, hanem egy az ő egész népével, mindazokkal, akiket magának választott, akiket Isten neki adott. Öröktől fogva mindörökké egy az ő népével. Ezért teszi mindezt velünk. Ezért szeret bennünket. És azzal fejezném be most a gondolatmenetünket, testvérek, hogy visszatérnék még a 23. vershez, amiben azt olvastuk, hogy Jézus megtartja. Megtartója az ő testének. Ez egy olyan csodálatos kifejezés, az eredetiben így hangzik szótér. Jézus az ő testének a szótér. A szótér az efézusi olvasóknak eszébe jutotta a császárt, mert azt is úgy nevezték, hogy szótér. Akinek az a feladata, hogy az ő rá bízott népet, hogy így mondjam, a tenyerén hordozza. És mindent megadjon neki, amire annak szüksége van. Védelmezze, gondoskodjon az ő népéről, mint egy jó atya, vagy egy jó gazda a ház népéről. Most azt mondja a Pál apostol, a Krisztus az ő testének a szótéra. A tenyerén hordoz bennünket. A tenyerén hordoz minket, ha az övéi vagyunk, testvérek. A tenyerén hordoz, minden megad, amire nekünk bárhol, bármikor szükségünk van. Megtart minket, ezért mondja az Úr Jézus, hogy az ő egyházan a pokol kapui se tudnak diadalt aratni, mert ahhoz előbb a Krisztust kellene legyőzni a pokoli erőknek, a sátáni hatalmaknak, a világi hatalmaknak. De nem tudják Krisztust legyőzni. Őt nem lehet legyőzni. Győzött a Júda törzséből való oroszlán. Krisztus a győztes, aki a világ egyetlen és leghatalmasabb szótéraként a kezébe tartja, a tenyerén hordozza az ő népét. Úgy mondja az Ószövetség, hogy alant vannak az ő csodálatos karja, és azon hordozza az ő népét. Ő megtartója a testnek, és ha te a testéhez tartozol, és mi az ő testéhez tartozunk, minket is ő tart meg. Öröktől fogva, mindörökké. Testvérek, előttünk áll tehát az Úr Jézus Krisztus, aki szereti az ő népét, és láttuk, hogy a szeretete nem szavakban áll, hanem valóságos cselekedetekben. Úgy szeret minket, hogy meghalt értünk, úgy szeret, hogy megszentelt minket, és úgy szeret, hogy egyszer maga elé állít teljes dicsőségbe mindnyájunkat, akik az övéi vagyunk. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hadd töltse be a szívünket mindezek hallatán az imádat és a hódolat. Hadd újuljon meg szívünkben a te dicsőítésed gondolata és vágya, indulata. Szeretnénk, Urunk, téged teljes szívünkből magasztalni. Téged, aki a mi fejünk vagy, aki nem messze vagy tőlünk, hanem aki titokzatos, mély kapcsolatban állsz velünk, akik a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük néked, hogy meghaltál értünk. Köszönjük, hogy megszenteltél egyetlen és tökéletes áldozatoddal, és örökre a magadévá tettél minket. Köszönjük te néked azt, hogy folyamatosan tisztogatsz minket, ápolgatsz és gondozol. Légy áldott az ige fürdőjére, amit újra meg újra elkészítesz nekünk ebben a gyülekezetben is. És köszönjük néked azt a csodálatos reménységet, ami előttünk áll, hogy egyszer dicsőségben állhatunk majd előtted. Megvalljuk előtted itteni sokféle nyomorúságunkat, és kérünk, hogy mindezektől már itt tisztogass minket, hogy egyszer tényleg dicsőségben láthassunk téged, és átragyoghasson rajtunk a te lényed. Hadd magasztaljunk most téged, Urunk, mindnyájan, akik a te testednek tagjai vagyunk. Kérünk arra, hogy áld meg szívünkben a te igédet, és te légy most mindazokkal, akik közöttünk gyászoló testvéreink. Kérünk, hogy vigasztald meg az ő szívüket, és vonj magadhoz őket egyen-egyenként. Imádkozunk hozzád betegeinkért. Eléd hozzuk, Urunk, a mi városunkat. Eléd hozzuk az itt élő fiatalokat. Könyörülj meg rajtuk, és vonj magadhoz a szívüket. Könyörülj meg a magányosokon, az öregeken. Eléd hozzuk, Urunk, az egész népünket a maga hitetlenségében, erkölcstelenségében, közönyös istentelenségébe. Kérünk, hogy te húzd ki ezt a népet ebből az állapotból. Imádkozunk hozzád erdélyi testvérgyülekezeteinkért, hogy áld meg őket is, és készítsd el odavezető utunkat és ottani szolgálatunkat is. Köszönjük néked, hogy hatalmas kezedre bízhatjuk magunkat. Hadd dicsőítsünk és hadd áldjunk téged. Itt is és egyszer odaát is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldogok mindazok, akik ő benne bíznak. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy halottunk volt, Szögi Szilveszter testvérünktől búcsúztunk, aki 1913-ban született. Temetése hétfőn volt, 1 órakor az újszegedi református temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szerettei részére. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat. Kedden folytatjuk a bibliaiskolát. Márkó testvérünk érkezik, még talán 2 alkalom lesz. Akik hozzáfogtak, azokat újra buzdítanám, bátorítanám, hogy jöjjenek továbbra is, és hűségesen csinálják végig ezt a tanfolyamot. Reméljük, hogy Isten dicsőségére fogjuk tudni hasznosítani mindazt, amit megtanulhatunk. Szombaton a gyülekezeti imaóránk elmarad, mert nem leszek itthon, és többen nem lesznek itthon, akik azon részt szoktak venni. Tehát akik arra szeretnének jönni, azok most így számítsanak, hogy nem lesz az imaóránk. Az erdélyi utat szerdán szeretnénk elkezdeni, és csak jövő vasárnap este térünk vissza. Tehát jövő vasárnap Zakar Ödön testvérünk fogja az igét hirdetni, ha Isten élteti és megerősíti őt. Akik jönnek Erdélybe, azokat szeretném most arra kérni, hogy maradjanak itt. Az Isten tisztelet után egy pár percet itt a templomban álljunk meg és beszéljük meg a részleteket. Mikor találkozzunk, mit hozzanak a testvérek. Tehát most az Isten tisztelet után kérem, hogy egy 10 percre maradjanak mindazok, akik jelentkeztek és jönnek Erdélybe. Elvisszük az ottani harang villamosításra összegyűlt adományokat is, aki esetleg még szeretne adni, Szilva László testvérünk még fogad adományokat erre a célra. Végül a testvéreknek, a presbiter testvéreknek elsősorban jelzem azt, hogy május 28-án lesz a szegedi presbitereknek egy találkozója, egy csendes napja, ahova meghívtak minket is, természetesen presbitereket elsőrenden, de másokat is. Távolabbi az időpont, kitettem a meghívót a kijáratnál lévő fali táblára, szeretettel készüljünk erre az alkalomra. Végül azt hirdetem még, hogy aki a kolozsvári kórus ide jövő tagjai részére szállást kínált, az ha valami nem világos előtte, akkor Ordasi Péter testvérünket keresse meg, ugyancsak most Isten tiszteletünk után. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a záró énekünket keressük elő. A 359. dicséretünket. 359. dicséretünket. És énekeljük el annak első versét, valamint 3., 4. és 5. versét. A 359. énekünk első versét, és utána a 3., 4., 5. versét. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.
Thank you.
nemzeti imádságunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok!